A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük helyünket elfoglalva a 214. ének első 7 versét, a 214. éneket a Síes keresztjén lelki jót hallani ének dallamára. Énekeljük: sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk. Imádkozzunk. Áldunk téged, mennyei Urunk, mert reménykedhetünk abban, amit az előbb énekeltünk, mert te valóban nem a mi bűneink és érdemünk szerint bántál velünk eddig sem, hanem a te kegyességed szerint, az Úr Jézus Krisztus kedvessége szerint, és úgy nézel ránk, hogy őt látod. Köszönjük ezt a te kegyelmedet, és köszönjük, hogy újra és újra szólsz hozzánk, hogy most is keresztül vittél ezen a mögöttünk álló napon, és idehoztál, hogy megnyugtass, hogy erőt adj, hogy beszélj velünk. Köszönjük, hogy ennek nem lehet az akadálya kicsiségünk, gyengeségünk, értetlenségünk, hanem ez a te kegyelmettől függ. Kérünk, hogy legyen előtted nyitva az életünk, a szívünk, letesszük eléd az engedetlenségeinket, a bűneinket, és arra kérünk, hogy tegyél újra a tieddé, tisztíts meg, és használj minket. Köszönjük, hogy ezért vagy itt, áldott légy. Amen. Olvasom Isten igéjét János evangéliuma 9. fejezetéből. Az egész fejezetet hallgassuk meg figyelemmel. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni? Egyesek azt mondták, hogy ez az, mások pedig azt, hogy nem, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: én vagyok az. Erre ezt kérdezték tőle: akkor hogyan nyílt meg a szemed? Ő így válaszolt: Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente a szememet, és azt mondta nekem, menj a Siloámhoz, és mosakodj meg. Elmentem tehát, megmosakodtam, és most már látok. Megkérdezték tőle, hol van ő? Nem tudom, felelte. Ezt a nemrég még vakembert a farizeusok elé vezették. Az a nap pedig, amelyiken Jézus sarat csinált, és megnyitotta a szemét, szombat volt. Ekkor a farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan jött meg a látása. Ő ezt mondta, sarat tett a szemeimre, azután megmosakodtam, és most látok. Erre a farizeusok közül néhányan ezt mondták, nem Istentől való ez az ember, mert nem tartja meg a szombatot. Mások így szóltak, hogyan tehetne bűnös ember ilyen jeleket? És meghasonlás támadt közöttük. Ezért ismét a vakhoz fordultak, te mit mondasz ő róla, hogy megnyitotta a szemedet? Ő azt mondta, hogy próféta. A zsidók azonban nem hitték el róla, hogy vak volt, és megjött a látása, amíg oda nem hívták a szüleit, és meg nem kérdezték tőlük. A ti fiatok ez, akiről azt állítjátok, hogy vakon született? Akkor hogyan lehetséges, hogy most lát? Szülei pedig így válaszoltak. Azt tudjuk, hogy ez a mi fiunk, és hogy vakon született, de hogy most mi módon lát, azt nem tudjuk, és hogy kinyitotta meg a szemét, azt sem tudjuk. Tőle kérdezzétek meg, nagykorú már, majd ő beszél önmagáról. Ezt azért mondták a szülei, mert féltek a zsidóktól, mivel a zsidók már megegyeztek abban, hogyha valaki Krisztusnak vallja őt, azt ki kell zárni a zsinagógából. Ezért mondták a szülei, nagykorú már, tőle kérdezzétek meg. Oda hívták tehát másodszor is a nemrég még vak embert, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Erre ő így válaszolt, hogy bűnöse, nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle, mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt, megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszítták, és ezt mondták, te vagy az ő tanítványa. Mi a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózeshez szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik, ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki Isten félő és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket. És kiközösítették. Meghallotta Jézus, hogy kiközösítették, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle. Hiszel te az ember fiában? Ő így válaszolt, ki az Uram, hogy higgyek benne? Jézus így felelt neki. Látod őt, és aki veled beszél, ő az. Erre az az ember így szólt, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Jézus pedig ezt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelben voltak, és ezt kérdezték tőle, talán mi is vakok vagyunk? Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök, mivel azonban most azt mondjátok, látunk, megmarad a bűnötök. Időnként bizonyosan hasznunkra van így egyben is meghallgatni egy-egy fejezetet a Bibliából, általában rövidebb szakaszokat szoktunk innen a szószékről felolvasni, de én most nem valamelyik kisebb részletéről szeretnék beszélni ennek a fejezetnek, hanem a nagyobb összefüggéseiről több szempontból is, és azért jó, hogy végighallgattuk az egészet. Néhány héttel ezelőtt egy vasárnapi istentiszteleten, amikor az evangelizációs hetünk kezdődött, délelőtt arról volt szó az igehirdetésben, arról a nagy ünnepről, ami az évnek körülbelül ugyanarra a szakára esett Izraelben, mint nálunk az evangelizáció, és amelyik az ő legnagyobb ünnepük volt, az is éppen egy hétig tartott, ez a lombsátrak ünnepe volt. Ugyanennek az ünnepnek az egyik utolsó napján áll föl Jézus, és mondja azt a híres mondatot, hogy aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Ugyanezen az ünnepen hangzik el Jézus szájából nem sokkal később az a mondat is, hogy én vagyok a világ világossága, és ugyanezen az ünnepen történtek a most felolvasott események is. Jézus közben vitába keveredett a zsidók vezetőivel, elmérgesedett ez a vita az ünnep utolsó napján nagy tömegben, bent a templom egyik csarnokában, és odáig mentek az indulatok, hogy meg akarják Jézust kövezni, és akkor ő kilép a templomból, lemegy a lépcsőkön, elindul Jeruzsálemben, és rögtön meglátja ezt a vakon született embert. Az ő helyében valószínűleg igyekeztünk volna minél messzebb a templomtól, ahol el akarják fogni és az életére törnek, és a megváltó nem tud elmenni emellett az ember mellett, megállítja a küldetése, megállítja az, ahogyan hozzánk viszonyul, ott marad ennél az embernél, meggyógyítja, és ezután következik ez a sok felolvasott párbeszéd és esemény, amit hallottunk. Az ünnep utolsó napján szintén. Jézus találkozásai. Erről volt szó azon a vasárnapi istentiszteleten is. Ez folytatódik most. Jézus találkozása azzal az emberrel, aki vakon született, és egyben rajta keresztül találkozása azokkal, akik azt állítják magukról, hogy jól látnak, de kiderül róluk, hogy sokkal nagyobb vakságban vannak, mint hinnék. Nemrég az evangelizációs héten estéről estére volt alkalmunk magunkba szállni, és Isten elé vinni azokat a kérdéseket, hogy vajon a mi életünkben ott van-e Isten világossága? Vajon nem igaz-e ránk is nagyon az, amit hallottunk arról a bizonyos jerikói vakról, Bartimeusról, hogy koldus volt, vajon nem koldus-e a mi életünk is Isten nélkül? És azután hallottuk estéről estére annak az üzenetét is, hogy Jézus nekünk is fölteszi a kérdést, mit akarunk, mit cselekedjen velünk. Döntő kérdés ez a jövőnkre nézve. Tudunk-e rá konkrétan, kézzel foghatóan őszintén válaszolni, el tudjuk-e azt neki mondani, úgy tudjuk-e előtte kinyitni az életünket, hogy ezt nem csak a szánk mondja, hanem mindenestől mi magunk, és van-e nekünk olyan hitünk, ezt is az egyik este hallottuk, mint Bartímeusnak, akinek megtartó hite volt. Itt egy másik vakkal találkozik az Úr Jézus, és egészen más ez a történet. Bartímeus, amikor Jézus a közelébe ért, már akkor az ő várakozó hitéről tett tanúbizonyságot, elkezdett kiáltozni, Dávid fia, könyörülj rajtam. Ez a vak egészen más. Ő először találkozik Jézussal, Jézus belenyúl az életébe, sőt meg is gyógyítja, és csak utána látjuk fokról fokra kibontakozni és megerősödni ennek az embernek a hitét. Történhet ilyen sorrendben is, ahogy itt Jézus először cselekszik az életében egy hatalmas csodát, először belenyúl, félreérthetetlenül kinyilvánítja a hatalmát, és utána ebben a megpróbáltatásban, ezekben a párbeszédekben, ezekben a helyzetekben, amiről mindjárt még beszélni fogok, ezekben alakul ki ennek az embernek a hite, úgyhogy a végén leborul, imádja őt, és megvallja azt, hogy hiszek, Uram. Nézzük meg röviden, hogyan is cselekszik Jézus, és utána koncentráljunk sokkal inkább arra, hogy mi történik utána. Jézus cselekvése ennek az embernek az életében alkalom több mindenre is. Elindítja őt azon az úton, amin meg kell ítélni azt, hogy ki Jézus, és hogy kinek tartja őt. Jézus azt mondja, hogy megítélés végett jött erre a világra. Elsősorban nem bírói ítéletről beszél, hanem arról a gondolati tevékenységről, sőt arról a döntésről, amit megkíván az ő jelenléte. Meg kell ítélnünk vele kapcsolatban, hogy mit tartunk igaznak. Ezt indítja el Jézus cselekvése. Aztán elindítja azt, hogy ez a meggyógyult ember el kell, hogy vállalja a vele való közösséget, és fel kell, hogy vállalja az ő nevét. És elindítja Jézus cselekvése azt is, hogy egyre inkább megismeri őt ez az ember egészen a leborulásig. A mi tanulságunkra iratott meg a Biblia összes többi történetéhez hasonlóan ez is, és keressük azt, amiben közösek lehetünk ezzel az emberrel, akár az evangelizáción szólított meg minket Isten, vagy szólított meg újra, akár sokkal korábban, biztosan a mi életünkben is így van, az ő cselekvése elindít minket ugyanezeken az utakon. Hogyan is történik az ő meggyógyítása? Rögtön a kezdet kezdetén látszik Jézus és a tanítványai közötti lelkületnek a nagy-nagy különbsége. Meglátják ezt az embert, és mutatják a mesternek, nézd, egy vakon született. Aki ilyen súlyos teherrel születik, az a kor tanítóinak szellemisége szerint egész biztos, hogy büntetésből kapta ezt a nagy terhet az életébe. És aki büntetésből kapta, nyilván a mögött ott van a vétek, és logikusan gondolkozva, ha ő már úgy született, hogyha egy napos korában már rajta volt ez a teher, vagyis az ő gondolkodásuk szerint ez a büntetés, akkor vajon születése pillanatában már vétkes volt? Ő vétkezett? Vagy Isten tudta előre, hogy vétkezni fog, és előre megbüntette? Vagy a szülei vétkeztek, és neki kell hordoznia ezt a büntetést? Mi erre a teológiai válasz? És Jézus nem megy bele semmiféle teológiai okoskodásba, se akkor, sem máskor. Jézusnak az Isten hit és az Isten iránti engedelmesség nem tantételeket jelent, nem dogmatikát, nem érvelést, hanem azt jelenti, hogy Isten hatalmas dolgai kell, hogy nyilvánvalóvá váljanak ennek az embernek az életében is. Nem elmélet, hanem az Isten dicsősége. Nem okoskodás, hanem odahajolás ehhez az emberhez, és az ő életének meggyógyítása. Ez kezdődik ebben a pillanatban. Mire való a rossz az életünkben? Vagy mire való a jó az életünkben? Vajon hogyan értékeljük azokat a helyzeteket, amit néha meg is osztunk egymással, amit elsírunk, ami kirobban belőlünk olykor, nem bírom, elég volt, elegem van, miért engedi még mindig az Isten azt, hogy ennyire roskadozzak a terheim súlya alatt, miért engedi az Isten nagyobb, mint amit elviselhetnék, és Jézusnak az a válasza ezekre a mondatainkra, azért, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten hatalmas dolgai. És fordítva, a másik véglet, mire való minden jó az életünkben, mire való például egy csodálatos evangelizációs sorozat, aminek egy vagy több estéjén, vagy akár az összesen itt lehettünk, és hallhattuk Isten üzenetét, bátorítását, igazságát, körül ragyoghatott minket ennek a fénye egy héten keresztül, mire valók ezek a lehetőségek, arra, hogy hízlaljuk és tápláljuk a lelkünket, arra, hogy még jobban érezzük magunkat, arra, hogy visszanyerjünk a veszteségek után valamit, és érezzük úgy is, hogy azért minket nem csak nehézségek érnek, hanem örömök is. Nem, testvérek, arra való, hogy nyilvánvalóvá legyenek az Isten nagyságos dolgai. Minden jó és minden rossz az életünkben végső soron ezt célozza. Ezt mondja itt el Jézus, de utána rögtön oda is lép, és meggyógyítja ezt az embert. Furcsának találhatnánk a módját, hogy hogyan teszi. A földre köp, sarat, gyúr, és ennek az embernek a szemére keni, és akkor még mindig nem történik meg a csoda, hanem azzal a sárral a szemén elküldi, botorkáljon el, úgy, ahogy szokott, bottal tapogatózva, ki tudja, hogy a város egy másik pontjára, és mossa le ezt a sarat, és látni fog, miért ilyen különös módon gyógyít Jézus. Nem tudjuk, testvérek, nincs benne a Bibliában, de az lehet a gondolatunk, hogy ennek a vak embernek az ő nyelvén, az ő tapasztalatainak megfelelően akarta Jézus kézzel foghatóvá tenni, hogy mit tesz vele. Jézus ad magából valamit, a saját nyálát, hittek egyébként a nyál gyógyító erejében, annak a kornak a színvonalán. És Jézus nem vitatja ezt, hanem az ő számára, annak a talán egyszerű embernek a számára kézzel foghatóvá teszi, ő most gyógyítani fog. Ad magából valamit, és azután sárból formál, földporából, jelzi ezzel, hogy ugyanolyan hatalommal teremti meg most annak az embernek a látását, ahogyan a teremtéskor tette a mindenható Isten. A földporából formálta meg az embert, Jézus ugyanezzel a mozdulattal, ugyanezzel a hatalommal formálja meg ennek az embernek az addig nem létező szemeit, ha kell. És elküldi, a tó neve, a Siloám azt jelenti, hogy küldött, ez az ember majd fog erre emlékezni, és föl fogja ismerni, az Isten küldötte volt az, aki engem meggyógyított. És Jézus nem csak beszél neki, hanem azt akarja, hogy ez az ember már akkor érezze az ő segítségét a szemén, az arcán, az érintés által, amikor még nem láthatja őt. És elmegy ez az ember, és a gyógyulás Jézustól távol történik, ez az ember meggyógyult, újat kezdhet ebből a szempontból már most, de még nem látta Jézust, még sohasem látta őt. És ekkor kezdődik az, amire az előbb hivatkoztam, Jézus cselekvése nem csak az ő életében, hanem a miénkben is, elindít egyszerre több mindent. Először is azt, hogy meg kell ítélni, a történet összes szereplőjének meg kell ítélnie, ki ez a Jézus. Lehet, hogy a mostani evangelizáción, lehet, hogy jóval korábban Jézus cselekedett itt sokunk életében, és a mi életünkben is elindította, egyre kiélezettebben, egyre fontosabb bizonyságtételi lehetőségekben meg kell ítélni nekünk is, az életünket látó kívülállóknak is, hogy ki ez a Jézus. Ítélet véget jöttem a világra, és ahogy az előbb mondtam, ez első jelentésében a megítélést, a jó és rossz, az igen és a nem közötti döntést jelenti. Jönnek a szomszédok, az ismerősök, és látják, hogy ez az ember egy egészen másféle életet él, nem a porban ülés koldul, lefordítva a saját életünkre, nem másoktól igyekszik kicsikarni azt, amit eddig, elismerést, azt, hogy észrevegyék, azt, hogy igazat adjanak neki, hanem most már ő tud oda menni másokhoz, ő tud akár adni szeretetet, azt, amit eddig ő is csak hiányolt. Ez az ember már nem koldus. Ez az ember már nem összetört, nyomorult. Ezzel az emberrel valami történt, valami csoda. És meg kell ítélni, hogy mi is történt. És az első válaszuk a szomszédoknak, az ismerősöknek az elbizonytalanodás. Ez ugyanaz az ember. Lehet, hogy csak nagyon hasonlít. Lehet, hogy az érzékszerveink játszanak velünk. Hát az nem lehet. Olyat senki nem hallott, hogyha ő születése óta vak volt, talán nem is voltak meg a látószervei úgy, ahogy más embernek. Az nem lehet, hogy ő legyen az, aki most lát. És ki ezt mond, ki azt mond, ahogy ez talán a számunkra is ismerős helyzetekben lenni szokott. És ez az ember mindenféle póz nélkül egyszerűen két szóval kimondja az igazságot, én vagyok. Eldönti a kérdést. Neki sem kell teológizálni, fejtegetni. A tényt kell elmondani. Először is arról, hogy én vagyok. Testvérek, nem baj, hogyha mások látják a mi életünknek a bűneit, elbukásait, azt, amikor alkalmatlannak bizonyultunk, és amit szeretnénk elrejteni, ha tehetnénk. Egyrészt valójában ezeket nem rejthetjük el, másrészt nem is lenne jó, amikor Isten megváltja az életünket, amikor Jézus újjáteremti, és megmutatja, hogy mire tudja ő használni, hogyha az ő kezében van, akkor látszik a kontraszt. És lehet, hogy a bizonyságtételünk nekünk is azzal kell, hogy kezdődjön. Én vagyok. Én voltam, aki azt tettem, aki ott voltam a mélységben. Nem is szeretném takargatni. Pál apostol ír egy ilyen mondatot, lemondunk a szégyen takargatásáról, még konkrétabban a saját szégyenünk takargatásáról, és felmutatjuk az Isten dicsőségét abban, hogy igen, én vagyok, ugyanaz vagyok, de azóta ő velem van, ezt és ezt tette velem, én vagyok. De a szomszédok, az ismerősök tovább mennek, nem tudnak még mindig mit kezdeni a csoda tényével, viszont ott vannak a szakértők, akik amúgy is illetékesek dönteni gyógyulás és betegség dolgában. Nosza, vigyük el a farizeusokhoz. Ők a szakemberek. És a szakemberek megállapítják a gyógyulás tényét, de ők is legalább annyira értetlenek. Megkérdezik tőle, hogy mi történt. Újra elmondja, ebben a történetben már harmadszor hangzik el az, hogy mi történt. Nem véletlenül tette Jézus a mozdulataival, ezekkel a furcsa, számunkra furcsa cselekedetekkel kézzel foghatóvá, amit tesz. Ez az ember azóta mást sem csinál, csak mondja ennek is, annak is, amannak is, Igen, ott voltam a porban, a koldus állapotban. Jött, sarat tett a szememre, elküldött, én mentem, mert engedelmeskedtem neki. Elküldött ehhez és ehhez a tóhoz, a küldöttről elnevezett tóhoz. Megnyitotta a szememet, és látok. Testvérek, jó, hogyha el tudjuk mondani, mit tett velünk az Úr. Ez az ember újra és újra ismétli, és még mindig nem kell semmi bonyolultabbat tennie. És ahogyan a szomszédok nem tudtak színt vallani és hinni, hanem a felelősséget áthárították az írástudókra, úgy az írástudók sem vállalják fel a döntésnek a felelősségét, hanem hívják ennek az embernek a szüleit. A ti fiatok ez? Hogy lehet, hogy lát, mi történt vele? És itt a következő néhány szereplő a történetben, és ahogy már szinte kezdjük megszokni, ők sem vállalják fel a felelősséget. Persze, megmagyarázhatják, jogos, hogy félnek. Valószínűleg eddig sem néztek rájuk jó szemmel. Valószínűleg nem csak a tanítványoknak jutott eszébe, hanem mások is így gondolhatták már előttük. Lehet, hogy ez az ember azért hordozza a súlyos terheit, mert talán a szülei vétkeztek. Miféle alakok ezek? És a szülei nem vállalják a még nagyobb kockázatot, nyilatkoznak abban az egy kérdésben, hogy igen, ő a mi fiunk, mégsem akarnak hazudni, de a többi kérdés elől bezárják a szájukat. Kérdezzétek meg őt. Testvérek, ez azt jelenti, hogy magukra hagyják ezt az embert. A szomszédai nem ismerték föl, a farizeusok elkezdik lenézni, és majd ki fogják közösíteni, a szülei pedig ott hagyják őt egyedül ebben a helyzetben. Minden szereplő kimondja ezeket a szavakat a történetben, hogy tudom, tudjuk, és minden szereplő kimondja azt is, hogy nem tudjuk. Olyan jó belemélyedni néha a Biblia rejtett kincseibe, összefüggéseibe. Ez a fejezet, amit felolvastam, végig ezek körül a mondatok körül forog. Azt mondja, hogy tudom, hogy azt mondják a szülők, tudjuk, hogy ez a mi fiunk, de nem tudjuk, hogy mi történt vele. Azt mondják a farizeusok, tudjuk, hogy ez az ember bűnös, de hogy tudják, semmit nem láttak eddig igazán Jézusról. De nem tudjuk, hogy honnan származik. Hát miért nem tudják? Azért, mert eleve elutasították őt. Azt mondják a szomszédok, tudjuk, hogy ez ő. Hol van Jézus, kérdezik ezt az embert, nem tudom. Végig ennek a feszültsége vibrál ebben a történetben. Vannak, akik azt állítják, hogy tudnak sok mindent, főképpen a farizeusok, főképpen azok, akik úgy gondolják, hogy a vallásunk rendben van, a templomba járásunk, a kegyességünk rendben van, Istent ismerjük, az írásokat ismerjük, Mózes törvényét megtartjuk, sőt, tűzzel, vassal megtartatjuk, egészen rendben vagyunk, és amit kell, azt tudunk, és ebben a nagy tudásukban egyre nagyobb sötétségbe tévednek ennek a történetnek a végére. És itt van ez az ember, aki egyszerű és rövid mondatokat mond, és kereken kimondja, hogy nem tudom egyelőre, hogy hol van Jézus, nem tudom egyelőre, hogy ki ő, de aztán ezzel a nem tudásával, alázatával egyre nagyobb világosságba kerül a történet végére. Ítéletet kell hozni, döntést kell hozni. Jézus vízválasztó és próbakő ebben a történetben. Nem is jelenik meg a történet közepén. Csak az elején megteszi a csodát, és a legvégén fogja ezt az embert megkeresni. És közben az történik, ami a mi mindennapjainkban is történik, ami az otthonunkban, munkahelyünkön, és minden emberi kapcsolatunkban kell, hogy történjen. Jézus cselekvése valahogy egészen biztosan megjelenik az övéin, ha mi azok vagyunk, akkor rajtunk is, és ki kell mondani azt, amit tudunk, el kell ismerni azt, amit nem tudunk, és az életünk másoknak is ugyanilyen próbakövé változik. Mit tudunk Jézusról? Mit látnak rajtunk keresztül Jézusról? És ez az ember, aki először úgy beszél Jézusról, hogy egy ember, aztán úgy beszél róla, hogy amikor megkérdezik, hogy próféta, azután, minthogyha megnyílna a szája, és egyre inkább kinyílik a lelke, azt a csodálatos érvelést mondja el, amit így olvastam. Az-e csodálatos, hogy ti nem tudjátok honnan való, mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket, de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallotta senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Tehát Istentől való ez az ember. Mondja egy egyszerű, egész eddig kitaszított koldus a félelmetes nagy tanács előtt. Ennek az embernek megnyílt nem csak a szája és az értelme, hanem ez az ember egyre többet lát Jézusból. És közben mindvégig nem találkozott ő vele test szerint, de ott volt Jézussal azokban a bizonyságtételi helyzetekben, azokban a megpróbáltatásokban, ahol Jézus akkor sem és most sem hagyja egyedül soha az övéit. Testvérek, hogy gondolkozunk erről egy evangelizációs hét után? Van, amit újra hallottunk, vagy talán először hallottunk, van, amit az életünkön cselekedett az Úr, és utána látszólag lehet, hogy nem is mond újat, lehet, hogy látszólag nem is olyan kézzel fogható a jelenléte egy ideig, de ott vagyunk azokban a helyzetekben, amikről ő azt ígérte, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És fordítva is igaz ez. Ahol vagyunk az ő nyomdokain, az ő képviseletében, egészen biztos, hogy ott van velünk. És ennek az embernek így nyílik meg a testi szeme után a lelki látása is. Egy ember tette ezt velem, talán egy próféta, sőt, az Isten küldötte, és amikor Jézus nem sokára találkozik vele, kimond még valamit. Eddig sem nézték őt jó szemmel, a kegyesek, a vallásosok, de megtűrték maguk között. És amikor ezután az érvelés után végre nekik is nyilatkozniuk kellene, nem tudják azt mondani, hogy ők is elfogadják ezt a csodatevőt, Úrnak, Isten küldöttének, nem tudják beismerni a nyilvánvaló tényt, amit egy egyszerű tanulatlan ember mond ki a fülük hallatára, hogy csak az tehet ilyet, akit az Isten meghallgat, és Isten nem hallgatná meg, ha az volna, akinek ti mondjátok, Isten káromló. Az Ószövetség számos helye tesz bizonyságot szó szerint is ugyanerről, és a farizeusok nem tudják ezt kimondani. Helyette csak egyetlen egyet mondhatnak, rátámadnak arra, akitől mindezt hallották. Testvérek, könnyen lehet, hogy van alkalmunk nekünk is elhordozni, elvállalni a Jézust támadó, a Jézussal ellentétes világnak az indulatait. És ez az ember közben kerül nagyon közel Jézushoz. Megkeresi Jézus a kiközösítettet, a nagy kivetett, akiről János evangéliuma első fejezete azt mondja, hogy a világ nem fogadta be, megkeresi azt az embert, akit éppen most vetettek ki. Elmegy érte, beszél vele, és megkérdezi, hiszel-e az ember fiában? Ki az Uram, hogy higgyek benne? Hangzik a kérdés. És Jézus két dologra hivatkozik. Látod őt, hogy egyáltalán látsz, azt neki köszönheted, és beszélsz vele, én vagyok az, aki veled beszélek. És ez az ember, amikor megkérdezte, hogy ki az Uram, hogy higgyek benne, akkor már kinyilvánította, hogy ha Jézus mondja, hogy ha az ő gyógyítója tanácsolja, akkor fog benne hinni. Minthogyha azt mondta volna, neked hiszek, Uram, akármit is mondasz, akármire is nyitod rá a szememet, hinni fogok neked, mert téged olyannak ismertelek meg, mint aki az életem ura tud lenni. Hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Egy ember, egy próféta, az Isten küldötte. Ez mind semmi, testvérek. Most már tudja, hogy leborulva imádat jár annak, aki vele szemben áll. Isten cselekvése az életünkben nekünk is alkalmat ad arra, hogy meglássuk őt egyre inkább, de ennek az útja, mi nálunk is ugyanez, benne lenni azokban a helyzetekben, ahova ő küld, szem előtt tartani, amit mond, arra valók a mélységek is, a magasságok is, hogy az Isten dolgai nyilvánvalóvá legyenek, és hogyha ez így van, akkor ad világosságot, és ad látást, és adja az ő közösségét megítélni ahhoz, hogy ő az, aki velünk beszél. Köszönjük meg ezt, imádkozzunk. Mindenható Úrunk, Jézus Krisztus, köszönjük, hogy nem a magad sorsa miatt aggódtál, hanem megálltál amellett az ember mellett. És köszönjük, hogy amikor különösen szüksége volt rá, akkor újra megkerested őt, és köszönjük, hogy amikor testileg nem voltál mellette, akkor is végig munkálkodtál az ő életében, hitében, és megkapta a lelki látást is tőled. És köszönjük, hogy velünk is ugyanezt teszed. Áldunk téged minden igéért, amivel bizonyságot tettél eddig magadról. De most különösen áldunk azokért a helyzetekért is, amiben mi tehettünk bizonyságot rólad, amiben egyszerű szavakkal elmondhattuk, hogy ki vagy te, hogy mit tettél velünk, és kérünk is tőled ilyen helyzeteket, Urunk. És erősíts meg minket, kérünk, abban, hogy elvállaljuk a te utadat, hogy akarjunk szüntelenül ott lenni, ahol te vagy, és köszönjük, hogy te ehhez az ígéretedhez mindig hű maradsz. Köszönjük a kereszt ajándékát, az értünk kiontott véredet, és köszönjük, hogy ezért mehetünk hozzád most is, mindannyian, és te nem küldesz el. Áldott légy. Amen. Mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az áldás vétele előtt énekeljük az 511. énekünket. Az 511. énekünk így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van. növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartunk, Urunk Jézus Krisztusunk megismerésében. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.